Folytatjuk tehát az adást. A határon túli magyar irodalom lesz a témánk, és ehhez három kitűnő vendégünk van. Itt van velünk Szász Pál, aki író, irodalomtörténész, műfordító, és a Pozsonyi Comenius Egyetem magyar nyelv és irodalom tanszékének habilitált docense. Szervusz!
Sziasztok!
Mörkücio Rácz Dóra, aki költő, prózaíró, műfordító, és korábban a kolozsvári Helikonnak volt szerkesztője. Szervusz! És Berényi Emőke, aki pedig magyar tanár, irodalomterapeuta, és az Újvidéki Híd folyóirat korábbi főszerkesztője. Szia!
Szia!
Na, kezdjük szerintem a rendszerváltástól, mint hogy a rendszerváltás óta eltelt idő magyar irodalma a témánk, hogy arról beszéltek kérlek egy kicsit, hogy az, hogy megnyíltak a határok és az európai integrációba bekerült Közép-Európa, milyen hatással volt a délvidéki, az erdélyi és a felvidéki magyar irodalomra? Érezhető volt-e valami fajta szervesülés a magyarországi magyar irodalommal, vagy ez tulajdonképpen nem volt egy akkora fordulópont ezeknek az irodalmaknak az életében? Hogy látjátok ezt? Kezdjük innen.
Hát azt hiszem, hogy én kirúgok a sorból tekintve, hogy nálunk nem 89 jelentette a fordulópontot, hanem a 90-es évek egészen, és ugye a délszláv háborúk, ami sorozatosan, hát hogy is mondjam, megrengette a biztonságos világba vetett hitünket, ami annak idején mondjuk a Tito Jugoszláviában még talán a vajdasági magyarok számára is adott volt, és hát ami az irodalmi életet illeti természetesen botrányokkal tarkítva, de hát legalábbis a megjelenések szintjén biztonságosnak tűnt. Úgyhogy azt hiszem, hogy nálunk ez a fordulópont, és hogy említetted a rendszerváltást, eszembe jutott erről, hogy egyszer a FISZ-táborban volt egy ilyen különös beszélgetés, hát máshonnan érkezett kollégáimmal, amiben elhangzott többek között az is, hogy őket milyen rosszul érinti az, hogy tulajdonképpen az Antal József halálhímrével megszakított kacsamesék óta semmilyen generációs, hát hogy is mondjam, traumatikus élmény nem köti össze őket, ezt az új író nemzedéket, és hát én akkor arra gondoltam, hogy milyen szerencsések vagyunk mi, vajdasági magyarok, hogy adva van oly sok minden, ami tekintetünkben Vukovártól kezdve nagyon sok mindenen keresztül. Természetesen ennek leágazásai azok ott vannak az irodalmunkban is. Gondolok csak az utóbbi évek próza termésére, hogyha megnézzük Danyi Zoltán, Sírbik Attila, vagy akár Orcsik Roland regényeit, azokban ez a téma mind-mind visszaköszön.
Szeretettel köszöntök mindenkit. A Romániában azért hangsúlyosabb volt mégiscsak 89, már csak annak tekintetében is, hogy azelőtt semmilyen módon, vagy csak nagyon nehezen lehetett átjárni a két ország között, tehát hogy könyvek nem voltak elérhetőek se magyarországi könyvek Erdélyben se fordítva. Ezt nyilván oldotta valamennyire a rendszerváltás, és majd később a, nem tudom, az EU-s csatlakozás is, meg hasonlók. Ugyanakkor azt látom, hogy még mindig nem integrálódott mondjuk annyira az erdélyi olvasóközönség ilyen téren, tehát hogy vannak könyvek, amelyek nem jutnak el Erdélybe, pont az előbb beszéltük itt egymás között, hogy na ez egy kicsit furcsán fog hangzani, minden út Budapestre vezet, és minden könyvkiadó útja is Budapestre vezet, de hogy Budapestről meg nem nagyon jutnak el máshova, tehát valahogy ezt így célnak be lőtték maguknak az erdélyi könyvkiadók is, meg az erdélyi szerzők is, hogy Budapesten szeretnének érvényesülni, de hogy így ennek okán, meg az előbb a mikrokiadós beszélgetésen is említett rendszerhiányosságok okán kiadók könyvei nem jutnak el olyan mértékben, vagy olyan számban félreeső centrumon kívüli helyekre, mint mondjuk Erdélybe, amennyire én azt szeretném. Tehát nem tudom olyan iramban olvasni mondjuk a pályatársaimat, kortársaimat, amennyire azt hinném, hogy most már a 21. században, 2025-ben erre lehetőségem lehetne. Tehát még bőven van hová fejlődni, hogy mondjam így.
Most jól értettem, hogy arra utaltál, hogy mondjuk egy Kolozsváron megjelenő könyv lehet, hogy előbb jut el egy budapesti boltba, mint hogy nem tudom, Csíkszeredán vagy Gyergyószent Miklóson kapható lenne?
De kapható Erdélyben is, de hogy tehát mondjuk Magyarországon, Budapesten kívül már nem jut el máshova.
Ja, ja, ja.
És arról meg ne is elmondjunk, hogy mondjuk Vajdaságon ez olvasható legyen. Tehát emlékszem, hogy amikor mi a Zentán jártunk, akkor egy óriási karton dobozzal indultunk el Vajdaságból, amit teleraktunk erdélyi könyvekkel, és egy ugyanakkor a dobozzal tértünk vissza, amiben fórumos könyvek voltak például. Tehát, hogy ez az odafigyelés, ez egyenlőre így működik, mert nincsenek könyvterjesztői válaszok arra, hogy...
Ez a kartondoboz most már több eddig beszélgetésben kerül elő, mint eszköz. Ali?
Én egyetértek Dórával a tekintetben, hogy a magyar irodalom nagyon centralizált, tehát hogy tényleg ott van a budapesti központ, de tulajdonképpen nem érzek különbséget abból a szempontból, hogy most határon túli vagy vidéki a régióban alkot az ember. De hát nyilván Szlovákia esete az párhuzamos Magyarországéval, tehát nem csak a rendszerváltás zajlott párhuzamosan, hanem az EU-s csatlakozás is. Tehát tulajdonképpen a határ technikai kérdés és lényegében meg is van oldva. Inkább az érdekes, hogy mondjuk ugye volt egy nagy nyitás a 90-es években, tehát hogy azért az nagy különbség volt, hogy mondjuk a 80-as években a Kádár rezsim az sokkal lájtosabb volt, mint a csehszlovákiai normalizációs éra. Zárójel, éppen most olvastam régi kritikákat Grendel Lajos könyvéről, az Einstein harangjairól, ami hát nagyon érdekes módon dolgozza fel a rendszerváltást, és a kritikus megjegyezte, hogy azt a fajta felszabadulás érzést Pozsonyban teljesen máshogy tapasztalták, sokkal elemibben, mint Budapesten. Érdekes különbségek voltak, és aztán a 90-es években ezt az egyébként hatalom által ellenőrzött struktúrát természetesen jött egy boom, tehát kitágította az új kiadóknak a megjelenése, és a diskurzusokban is kicsit ezt a problémát megpróbálták lefejteni, tehát hogy úgy érezték a 90-es évek végén, 2000-es évek elején annak a kérdésnek a keresői, megválaszolói, hogy van-e szlovákiai magyar irodalom, vagy csak általános magyar irodalom van, hogy ez egy külsődleges és tulajdonképpen ráerőszakolt kategória az irodalomra. Ami érdekes, hogy az utóbbi 5 évben mondjuk nagyjából ez a szemlélet kezd megváltozni. Tehát például a 2000-es évek elején megjelent Németh Zoltánnak egy nagyon érdekes tanulmánya, ahol összehasonlított 10-valahány szöveget, mindegyiket szlovákiai magyar szerző írta, és egyetlen közös nevezőt sem talált. Semmiféle specifikumot. Most ahhoz képest talán módosul a paradigma, és így az utóbbi 5 évben azt látjuk, hogy elkezdtek odafigyelni a nyelvi sajátosságokra. Tehát, hogy valahogy a magyar nyelv máshogy működik Szlovákiában, dialektális játékokra gondolok például, vagy a jövevényszavakra, és így tovább. De az is érdekes egyébként, és itt talán már át is engedem a szót, hogy amíg Vajdaságban vagy Erdélyben van egyfajta regionális tudat, addig Szlovákiában nincs. Tehát a történelm során ez soha nem képviselt egy közös régiót.
Ti hogy érzitek ezt? Menjünk akkor erre tovább, hogy nyilvánvalóan ezeknek a térségeknek van saját irodalmi életük, tehát lehet azt mondani, hogy van erdélyi irodalmi élet, vagy van vajdasági, és van vajdasági irodalom is, de hogy szöveg szintjén, hogy látjátok, hogy ezek mennyire értelmezhető kategóriák konkrétan abban, hogy néznek ki azok a szövegek, amik megjelennek és születnek?
Hát szerintem érdemes ezt történetileg nézni, mert ugye 1920-ban a trianoni békediktátum után mondjuk Szentereki Kornélnak, aki Szivácon a féle ilyen muszáj herkulesként végezte azokat a munkálatokat, amiknek köszönhetően beszélhetünk vajdasági irodalomról, tehát már az intézményesítés irányába is tett lépéseket például. Neki még a kulőrloká volt az egyik veszőparipája, vagyis az, hogy a helyszínek mindenféleképpen érződjenek az irodalmon. Én is úgy látom, hogy most már meg tudunk fogni akár olyan tematikai vonásokat, mint gondolok a délszláv háborús traumákra, amik összeköthetik ezeket az alkotókat. Lehet valóban a nyelvi pluralitás oldaláról megközelíteni ezt. Gondolok itt Terék Annának a Lírájára. Az ő verseiben gyakran problematizálódik az, hogy például középzárt elvvel beszél, vagy az, hogy szerb szavakat kever a beszédébe, és ez meglepi a környezetét, és egyszer s mind elkülönbözővé teszi ugye a magyarországi többségtől. Én valamiféle ilyen transzkulturalizmus látok, ilyen, hát hogy is mondjam, kiútnak ebből a fajta gondolkodásból, és a transzkulturalizmust olyan értelemben, mint ahogy Végel László újvidéki író, aki egyébként a német nyelvterületen is sikereket ér el, Kenta úr fogalma ezt így összefoglalja, hogy van benne valamiféle kettősség, de egy kicsit varázslényszerű is, és én kicsit úgy az irodalom egészére, hát ilyen varázslények gyűjtőhelyeként tudok csak tekinteni, mert hogy azért valljuk be, hogy mindannyian valahol ilyen transzkulturális mesdjéken lépdelünk határátlépések közepette, amikben teljesen természetes az, hogy például szó szerinti határátlépés is, tehát az, hogy mindenkinek van már egy rokona, vagy ismerőse, vagy barátja, aki külföldön él és alkot, és ez már kezd magától értetődővé válni. Egyáltalán nem mondanám, hogy bármi különlegessége van ennek, és hát én így látom most már az irodalmat ilyen transzkulturális jelenségként.
Ahhoz kapcsolódnék, hogy valószínűleg itt az erdélyi irodalmat sokan mondjuk Székelyföld felől közelítenék meg, amit abszolút megértek, tehát szerintem a legbrendesítettebb része Erdélynek az a székelység. Tehát már szinte export cikké vált, viszont nem csak ez fedi le az erdélyi irodalmat, és kifejezetten örülök annak, amikor különböző régiók hangjai megszólalnak. Tehát, hogy Erdélyen belül persze ott van Székelyföld, de ott van Bánság, ott van a Párcium. És az utóbbi időben tudatosan figyeltem arra, hogy mondjuk hogyan jelenik meg a párciumi identitás, vagy a párciumi nyelvjárás, vagy a nyelvjárások, a különböző erdélyi nyelvjárások az irodalomban. Ebben a Fischer Botond prózája kifejezetten izgalmas számomra, aki ezt a párciumi, kicsit ízős, néha diftongizálós, sváb beütésű hatású prózát írja most jelenleg, de a korábbi verses kötetében is, novellás kötetében is ezzel foglalkozott, a Buddha Jazz verses kötetben és a Tavasz lesz Korina novellás kötetben, és nyilván erről lefejthetetlen az annak a hatása, hogy Romániában élünk, tehát hogy ugyanez, amit ti is mondtatok, hogy a jövevény szavak, a kicsit kevert nyelv, félig ilyen, félig olyan, ezekkel az eszközökkel nagyon sok erdélyi szerző él, többek között én is, tehát hogy látjátok a nevemen, hogy félig így van, félig úgy. Erre reflektálnak erdélyi szerzők is, és még egy picit, hogyha visszatérek a székelységre és a székely identitásra, azt látom, hogy ez most már nem csak exportcikk lett, hanem tudatosan reflektálnak a székely identitáshoz kapcsolt sztereotípiákra, hogy ugye van a furfangos székely bácsi, a székely, aki a jéghátán is megél, és mit tudom én, ha kell, akkor hátrafele is nyilaz, mert miért nem, mi is tudjuk. De hogy ennek a kritikája is megjelenik a kortárs székely irodalomban, tehát hogyha valaki mondjuk ilyen romantikusan, vagy ilyen exotizálva képzeli el, hogy Székelyföldön még mindig galamb hordja ki a leveleket, és nem tudom, tehát hogy 50 évvel le lennének maradva. Tehát hogy...
Menjen el Székelyföldre.
Nem, tehát hogy ennek nagyon is kortárs reflexiói jelennek meg, például Zsidó Ferenc a prózájában, vagy André Ferenc verseiben, Fekete Vince verseiben, aki most már egy ideje mondjuk életvitelszerűen Budapesten, vagy valahol a környékén él, de ez megint egy másik kérdés, hogy erdélyi író Budapesten tartózkodik, és akkor mondjuk sokkal nagyobb láthatóságot kapna így a munkássága, mint mondjuk, hogyha látogatóba járna. Ez egy külön téma.
Dóra, beosztod ezt az exotizálás, vagy exotizáló címke fogalmat, ezt mennyire érzitek, hogy annak, hogy határon túli magyar irodalom, mennyire van egy ilyen eltávolító és akár bezáró felhangja, vagy jellege? Tehát, hogy érzitek-e azt, hogy ez valójában korlátoz bizonyos szempontból, hogyha határon túli magyar irodalomról ként beszélünk, határon túli magyar szerzők műveiről? Vagy?
A szemszögtől függ, tehát most magyar-magyar szempontból nézzük, vagy a többségi nemzet és a kisebbségi magyarság szempontja?
Most először magyar-magyarra gondoltam.
Én ezt nem érzem különösebben, bár voltak ilyen anekdotába illő esetek, tehát részt vettem egy irodalmi szemle lapszám bemutatón Szalai Zoltán kollégámmal néhány éve, és hát az nagyon érdekes volt, mert nem tudtuk, hogy mire számítsunk, és Hát egy vidéki városba mentünk Magyarországon, és idősebb korosztálynak egyfajta, hát egy ilyen, nem is tudom, olvasóköre volt, aki meghívott minket, és ott többször is elhangzott ez a szókapcsolat, hogy az elszakított területek magyarságát meg kell tartani. Tehát, hogy úgy tűnik, hogy még mindig van egyfajta muzeális viszonyulás, meg ilyen rezervátumszerű, ugye az utolsó Sioux indiánok, szegények ki fognak halni. De azt hiszem, hogy lehet, hogy ez korosztályok kérdése, és a fiataloknál én ezt tulajdonképpen nem érzem. Tehát annyira össze vagyunk kötve, hogy ezek technikai dolgok. Persze lehet az ellen, a címke ellen tiltakozni, hogy mit tudom, szlovákiai magyar íróként határoznak meg, de hát végül is ott élek, nem?
Ne, te mit gondolsz erről a kifejezetten ez, hogy ez van egy ilyen egzotizáló jellege ennek a címkinek?
Igen, ezt a rezervátum szerűséget ezt én is érzékelem. Tehát, hogy ez a néptáncoljunk csak egy helyben, és őrizzük a kultúrát. Ugye nálunk ez egyébként a kultúra támogatásban megnyilvánul, tehát minden oldalról úgy értem, nem csak mondjuk vajdaságon belüli tartományi támogatások esetében, hanem a magyarországi támogatási pénzek is elsősorban az olyan egyesületekhez érkeznek, amik inkább hagyományőrzéssel foglalkoznak. Míg mondjuk a kortárs kultúra támogatására szerintem jóval kevesebb pénz jut, és azért ezt a bőrünkön érezzük, mert óriási felelősség úgy életben tartani, hát akár folyóiratokat például, hogy anyagi fedezetet nem igazán tud biztosítani a szerzőidnek, sem pedig rendszeres megjelenést.
Beszéljünk még kicsit a többségi társadalomhoz való viszonyról. Tud-e ez megtermékenyítő lenni az adott térség irodalmára? Milyen oda-vissza kapcsolódások léteznek, és mi az, ami mondjuk hiányzik, vagy amiben jobban egymásra kéne találni érzésetek szerint romániai, román és magyar, stb. Irodalomnak? Dóra?
Azt vettem észre, hogy az utóbbi időben a román irodalmi szcéna nagyon nyitottá vált a magyarok, az erdélyi magyarok irányába. Fordítások jelennek meg, az utóbbi időben megjelent egy antológia, ami az Erdélyi Magyar Írók Ligája 30 szerzőjének verseit foglalja egybe román nyelven, és annak okán én is többet utaztam, több román nyelvű irodalmi fesztiválra látogathattam el, és azt vettem észre, hogy egyre több román fesztiválon van kifejezetten a kisebbségi blokk, kifejezetten magyar irodalmi blokk. Ez most már nem kell magyarázkodni, hogy miért írsz magyarul, miért a román nem megy, nem érettségiztél le? Tehát, hogy ezeket a kérdéseket már rég meghaladtuk ezekben a kulturális terekben, és nagyon sokat lehet tanulni például a román irodalmi fesztiválokon. Színvonalas nemzetközi irodalmi fesztiválok vannak Romániában, amelyekről nem is hallottunk mi erdélyi magyarok sem eleget ahhoz, hogy vonatra üljünk, vagy buszra üljünk, és nézzük meg, hogy kiket hívnak meg. Tehát Jászvásárban voltam most legutóbb egy közel, azt hiszem, 20 éves hagyományra visszanéző irodalmi fesztiválon. Megtöltöttek minden termet. Tehát, és még az antológia bemutatónkon is voltak, hihetetlen. Tehát abszolút érzem ezt a fajta nyitottságot a többségi társadalom irodalmárai részéről. Amit a legnagyobb hiánycikknek érzek jelenleg, az a fordítás és a fordítók létszáma. Nincs elég fordító valahogy egyik irányból sem. Tehát mondjuk többen vannak, akik román nyelvből magyar nyelvre tolmácsolnának, viszont fordítva ezt nem tudom, inkább azt látom, hogy ugyanazt a 3-4 fordítót ostromolják minél többen, és ez viszont nehezíti azt, hogy oda-vissza működjön ez a párbeszéd, mert a legtöbb erdélyi magyar szerző ért románul, de fordítva ez nem így van.
Felvidék.
Én nagyjából ugyanazt tudom mondani, mint amit a Dóra is tett, a szlovák közeg rendkívül érdeklődő a magyar irodalom iránt, úgy unblock is, de szintén ezt a fordító, tehát hogy kevés a fordítónk, és ezért aztán létrejönnek párhuzamos univerzumok, vagy ez a, nem is tudom, gettó romantika, ugye. Ez tulajdonképpen nem kell messzire mennem, tehát én Pozsonyban élek, a szlovák fővárosban, és egyszer volt szerzői estem szlovákul, de nyilván ez csak egy példa. Tehát, hogy vannak jó fordítóink, akik igazából tele vannak munkával, mert ugye a magyar irodalmat fordítják, tehát nyilván nem kizárólag a szlovákiai magyar irodalmat. Tehát ebből kifolyólag valahol a szlovákiai magyar irodalom az úgy olyan marginalizált helyzetben van, és hát elég ritkán jelennek meg fordítások, ugye, hogy most mi a sok és mi a kevés, de évente egy-két könyv szerintem nagyon kevés, több kéne, és a közeg érdeklődő. Tehát például tavaly, azt hiszem, hogy tavaly volt a Szlovenská literatúrának, egy Szlovák Irodalom című lapnak egy melléklete, amely kimondottan a szlovákiai magyar irodalomra fókuszált, és például még egy dolog eszembe jut, már nem annyira friss, de 2014-ben megjelent egy kortárs szlovák irodalmat bemutató tanulmánykötet, amelyben például az előbb említett Grendel Lajos is szerepel, mint szlovákiai magyarul író szerző. Tehát, hogy abszolút nyitottak a befogadó a közeg, integrálódni tulajdonképpen egyáltalán nem okoz problémát.
Okay. Nálunk azért van kivételesen jó helyzetben szerintem a műfordítás, mert hogy annak idején ilyen 15-20 évvel ezelőtt ugye elindult a hitkör kezdeményezés, és a hitkör számára mindig nagyon fontos volt az, hogy műfordítókat neveljen ki. Volt is például Újvidéken egy ilyen beszélgetés sorozatunk, a Transzakció, aminek a részeként ugye magyar és szerb szerzők hát ismerték meg egymást, és rögtön ott fordításokat is készítettünk a szövegeikből. És hát ennek a folyamánya szerintem némileg legalábbis a Fórum könyvkiadónak a Transzakció című sorozata, amit Rajsli Emese szerkeszt. Ebben pedig a kortárs szerb lirának és a prózának tényleg a krémje jelenik meg. A szerb irodalomban a Nindi a legnagyobb elismerés, és nindíjas alkotásokból rengeteg van. Ezen kívül a Hídnak is van tematikus műfordítás száma mindig a délszláv irodalomból. És azt látom, hogy a szerb közeg is egyébként befogadó, állítólag legalábbis Márkó Csúdit azt szokta mesélni, aki Krasznahorkai Lászlónak a szerb fordítója, és egyébként az Újvidéki Magyar Tanszék tanára, hogy például a Krasznahorkait azt nagyon érti a szerb közönség, mint ahogy az Eszterház is rendkívül népszerű volt a körükben.
Muszáj behozni azt a kérdést, hogy igazából az a két személy, akik a legtöbb forrás felett diszponáltak a magyarországi irodalomban az elmúlt években, Demeter Szilárd és Orbán János Dénes erdélyi származásúak, ami nem kell, hogy semmit jelentsen, de egy izgalmas felvetés lett szerintem, hogy egyébként ennek volt-e bármilyen hatása, nyilván elsősorban az erdélyi magyar irodalmi életre, de akár Felvidék és Vajdaság szempontjából is érdekes lehet.
Azt gondolkozom, hogy konkrét vagy leírható hatását, mint ahogy általában ebben a rendszerben konkrét leírható hatásokat nem tudunk, tehát azért működik ez így, ahogy működik, mert nem tudunk szabályszerűségeket megállapítani, hogy mire van pénz, mire nincs pénz. Nem mondanám, hogy konkrét tapasztalható hatását éreztem én a saját munkámban, ha más nem abban, hogy meg szokták kérdezni, hogy erdélyként akkor hogyan viszonyulok hozzájuk. Egy adott ponton féltem akkor, amikor a KMTG-nek ez a zíróiskolája elindult, hogy az egyfajta izolációval járna. Mármint érezhető volt abban is, ahogy ellenállt az irodalmi közeg ennek a rablásnak. És ezt a fiatalokon és a pályakezdőkön csattanhatott volna ez az ostor, és örültem, hogy nem csattant, mert igen, abban a brancsban nagyon sok erdélyi fiatal volt, és féltem attól, hogy akkor az ő munkásságukat, vagy az ő debütálásukat valamilyen formában beárnyékolja ez az egész cirkusz. De úgy láttam, hogy ebből valamennyire sikerült kikerüljenek, tehát azok, akik nyitottak voltak erre, azok nem maradtak meg ebben az izolációban, és Erdélyben se jobb, se rosszabb nem lett az élet. Nem érezzük azt, hogy meg lettünk volna mentve. Hál' Istennek, ezt megjegyzem. Nem is szeretném, ha megmentenének.
Pali, esetleg?
Én kicsit óvakodó vagyok, mert tulajdonképpen ugye a helyőrség, az előretúl a helyőrség az nálunk is megjelent. Tehát, hogy a műhelymunka zajlott, stb. És hát lényegében Szlovákiában ugye egy író szervezet létezett nagyon sokáig, ez a szlovákiai a magyar írók társasága, és hát 2019-ben, hogyha jól emlékszem, megalakult a bázis, amely hát nem kizárólag szlovákiai tagokkal rendelkezik, de nyilván a bázis a bázisnak Szlovákia, és hát ez a két társaság működik. Most ennyire van ez átpolitizálva, és mennyire nincs, abban most nem mennék bele, ezt talán benfentesebbektől kellene megkérdezni, de minden esetre szerintem látványos az, amit a bázis csinál, tehát évről évre fesztivált szervez Pozsonyban, a konferenciákat, például a transzkulturalizmusról, a fordításokat, illetve a fordítókat is megpróbálja összefogni, illetve most egy-két éve létrejött egy kiadó is, az Abacus kiadó. Tehát, hogy van megosztottság értelemszerűen, reméljük, hogy a megosztottságnak lesz valamiféle pozitív versenyszellem által adott előnye is.
Hát, én ilyen szempontból látom a párhuzamos univerzumot, most végre rájöttem, hogy itt van a párhuzamos univerzum, mert hogy miközben Vajdaságban mi egy teljesen másféle érában értünk, a Lovas Ildikó irányította érában, amiről itt Magyarországon talán csak elvétve lehetett hallani egy magyar narancscix erejéig, de például az íróknak a megjelenéseit az nagyban befolyásolta. Sokszor ez a személyes érdekek mentén meghúzódó, hát egy ilyen szürke eminenciásként mindenhova begyűrűző, tulajdonképpen nem is pártpolitikai meghatározottságú volt ez a felügyelet, nem is tudom, minek nevezzem, hanem inkább valóban a személyes értettségek irányították, úgyhogy igen, ez egy nagy különbség.
No, hát nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és egy kicsit, bárcsak karcolgatni tudtuk ezeket a témákat, de tudtunk erről is beszélgetni a mai napon. A nézőknek pedig ajánljuk, hogy olvassanak vajdasági, erdélyi és felvidéki magyar irodalmat. Berényi Emőke, Mörkücz Jórác Dóra és Szász Pál, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Gyertek majd máskor is, sziasztok!